címet adták ennek a szakasznak, és az első fejezet 43. versét olvasom. Másnap Jézus Galileába akart indulni, találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövessen. Fülöp pedig Becsaridából származott, András és Péter városában. Fülöp találkozott Nátánaéllal, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, a názáreti Jézus, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretről? Kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp mit válaszolt? Jöjj, és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledett feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen állás. Nátánaél megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp ide hívott téged, láttam, hogy a füvek alatt voltál. Nátánaél így szólt hozzá. Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael király. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttal a füvek alatt hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni, és hozzátette. Bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnőtt eget és az Isten angyalait, amik felszállnak és leszállnak az embernek. Eddig az evangélium történet. Foglaljunk helyet mindannyian is. Most akik a körvezetők kipróbálják azt, hogy látják el, foglalkozik fel az iskolások számára,
tulajdonképp nagyjából erről akarok beszélni, és itt be is fejezhetném azzal a kérdéssel,
kérdéssel, hogy találkoztál-e már Jézussal, ez egy ilyen keresztény magyar szlogen, kérdés, amit számtalanszor hallottunk már. Akármit is mondunk róla, de azt tudunk kell, hogy a találkozás változtatja meg az ember. Mert az egész hónapban Isten személyével igyekeztünk az életében foglalkozni, és hívők, nem hívők egyaránt sokféle módon gondolnak rá, vagy gondolunk rá, hogy végső hatalom, hogy egy rendező elve az életnek, vagy minden törvényszerűség tulajdonképpen benne van, és az élet így működik, hogy az maga Isten, vagy az egyetlen valóság, egy élő szellem, teremtő titok, végtelenül volt, bölcs, hatalmas, jóságos, igazságos, stb. Biztos, hogy ilyen tanításokat hallottunk is, vagy akár olvastunk is könyveket, mert rengetegen írtak már róla, biztos, hogy én is írtam már, ha nem is könyvet, kis írásokat magáról, Istenről, meg én is nagyon sok ilyen könyvet olvastam, természetesen azért, mert érdekel. De tudjuk mindannyian, hogy igazából így nem lehet megismerni. Mert Isten is ugyanúgy, mint bárki más. Csak a kapcsolaton keresztül ismerjük meg valóságosan. Tehát tudunk róla dolgokat előtte is, meg utána is. Ahogy mi magyarok már régóta azt mondjuk, hogy lakva ismerszik meg az embert. Tehát, hogy amíg valaki nem lakik valakivel együtt évekig, addig is mondhatjuk persze, hogy én ismerek. De azért, akivel együtt kerülünk, fekszünk, dolgozunk, eszünk, csináljuk a dolgokat, tervezzük, arra mondhatjuk, hogy ismerek. És hogyha esetleg valaki azt kérdezi, hogy na meséld el, nem biztos, hogy mindig el tudjuk mesélni, hogy milyen a másik. Mert az ismeretnek nem ez a lényeg. Nem ez a leglényegesebb része, hogy minden tudok róla. Hanem ott van egy óriási különbség, hogy amíg az ember nem ismeri Istent, addig mindig csak úgy beszél róla, de sok mindent tud róla, hogy Isten ilyen, Isten olyan, Isten van olyan. És amikor valaki megismeri Isten személyesen, akkor néha úgy is beszél róla, hogy az Istenet. Már az Ószövetségben is látunk rengeteg példát erre. A Zsoltárokban, a Prófétáknál, Zakariásnál, vagy olyan történelmi személyén, Nehémiás, aki azt mondja, hogy az én Istenem azt akarta, hogy nem az Isten azt akarta. Mert abban mindig van egy olyan sejtés az embernek, hogy abban kikövetkeztetés esetleg a hangsúlyosabb az egészből, hogy mit akar Isten. De amikor valaki azt meri mondani, hogy én Istenem azt akarja, akkor érezzük, hogy ennek olyan súlya van, hogy ő biztos, hogy erről meg van győződve, és ezt nem csak kiolvasta valahonnan, vagy hallotta más valamitől, hanem ezt az életét is tudja ezért adni. Van különbség tehát a mondatok megfogalmazása között, és remélem, hogy nem arra gondol, hogy én most arról akarok beszélni, hogy Istenről ettől kezdve mindegyik ötöknek úgy kell beszélni, hogy az én Istenem és az én Jézusom. De benne kell, hogy legyen a szívünkben az életérzés, ami az válti, hogy ott van. Pártól csak egy-két mondatot hadd idéznem, hogy értse mindegyik őtök, hogy mire gondolok, vagy mire utalok, hogy Pál írhatta volna így is például egy-két mondata elején, hogy hálát adok értetek Istennek mindenkor. Vagy hogy Isten be fogja tölteni minden szükségedet. De végül úgy érezte, hogy úgy kell írnia, hogy hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor. Vagy úgy írta, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségedet. Az olvasó, vagy a hallgató, akiknek felolvasták, mindenki rögtön érezte, hogy ez egy sokkal erőteljesebb ígéret vagy állítás, mint ha általánosságban fogalmaz. Általánosságban is fogalmazunk bár, tehát hogy újra akarom mondani, hogy nem, hogy bárki, ha elmegy ma, arra gondolja, hogy mostantól kezdve nem szabad úgy gondolnom, meg úgy mondanom, hogy Isten vagy Jézus. Csak úgy, hogy Istenem vagy Jézus. De Jézusnál is egyébként ugyanezt megfigyelhetjük. Mert mondhatta volna azt maga Jézus is, hogy felmegyek az Atyához és az Istenhez. De abban a helyzetben úgy érezte, hogy úgy kell mondania, hogy felmegyek az én Atyámhoz és az én Istenhez. És a ti Atyátokhoz és a ti Istenhez. Még gyerek szinte Jézus, amikor nem azt mondja a szüleinek, akik végre megtalálják, hogy hát nem tudtátok, hogy az Atya dolgaival kell foglalkozni, hanem azt mondja, már 12 évesen, hogy az én Atyám dolgaival kell foglalkozni. Nem csoda, hogy nagyon elámulnak mégis a szülei. Tehát, hogy jól elámulnak a szülei, hogy nem Istenről beszél, hanem Atyáról, és hogy ráadásul azt mondja, hogy az Atyám. Jézus számtalanszor beszél így, hogy a ti mennyei Atyátok tudja azt, amit valóban tesztek, amikor imádkoztak. Nem az Isten tisztja, hogy a Atya tudja, hanem a ti Atyátok. Amikor Jézus itt beszél, vagy így olvassuk a megnyilatkozásait, érzékeljük azt, hogy ő tényleg valaki olyasmiről, olyan valakiről beszél, akivel neki nagyon szoros, személyes kapcsolata van. A nagy kérdés ugye, hogy hogyan találkozhatsz így Istennel, ami után te sokszor így gondolod, hogy így kell róla magamban is gondolkodni, vagy így kell róla beszélnem, vagy így kell rá utalnom. Nagyon érdekes egyébként, hogy amikor a gyerekeket tanítunk esti, reggeli imádkozásra, hétkezés előtti, utáni imádkozásra, mint ahogy általában mi is úgy szólítjuk meg Isten, tehát nem úgy kezdjük a legtöbbször az imádságot, hogy Jézus, azt akarom neked mondani, hogy Isten, azt kérem tőled, ugye mi felnőttként is így vagyunk. És a gyerekeket is így tanítjuk, hogy én Istenem felétek. Én Istenem, jó Isten. Gergő az imára buddítánkban már mondta, hogy a találkozás nem miket legyen. Mert ő már előbb kezdeményezi azt, hogy akar találkozni velünk. Tehát a Biblia végéből még azt is állítja, hogy még meg se születtünk, már akkor mi az ő fejében meg a gondolatában már voltunk, hogy majd mit akar velünk, és hogy bennünket tudjuk a teremtés történetéből, hogy arra teremtett, hogy vele kapcsolatban legyünk. Meg aztán, amikor csak egyedül volt, az a szegény Ádám, akkor mondta Isten ránézve, hogy hát nem jó az embernek egyedül. Hát nyilván emberi szinten is kell, hogy másokkal legyünk, de fölfelé is Istennel, hogy kapcsolatban éljünk. Tehát ő tud találkozni velünk úgy, hogy amikor ez megtörténik, akkor teljesen világosan mondja az ember ezután, hogy ő szólt hozzám, vagy ő szólított meg, vagy ő adta ezt nekem, vagy ő tette ezt vele. És ezt nem én szerveztem meg, vagy ő mutatta meg magát nekem. Mint ahogy Natanael történetében olvastuk ezt, hogy valahol messze volt ez a hívő, jó zsidó ember a fügyek alatt, és Jézus már, amikor nem is találkoztak, már Jézusban benne volt ez, hogy én találkozni akarok ezzel az emberrel. És ebből megsejtett valamit ez a jó ember is, aki akiből rögtön kibújjan a hitnek a szava, a vallomása, a Jézussal kapcsolatos. A kérdés tehát az, hogy mit tehetek, mit tehetsz azért, hogy olyan fajta találkozásod legyen Jézussal, Istennel, ami változást hoz, és abban az értelemben is változást hoz, hogy az embert erővel tölti meg. Tehát, hogy nem csak lehetőséget terem, hanem úgy leszek más ember, hogy érzem, hogy én arra képes vagyok most már. Tegnap délelőtt testvérekkel beszélgettünk, és már nem tudom, hogy jött elő, és hogy rúgattam a kép a szabadság kérdésénél. De így látom, így hiszem, és nagyon remélem, hogy így fogom vinni, hogy a keresztény szabadság nem egy választási szabadság, nem döntési szabadság, hanem az egy képesség szabadság. Tehát, hogy az lehet, az mondhatja magának, hogy szabad ember, aki amit akar, már természetesen a rendszerű határon belül, de legfőképpen a belső hozzáállás, meg hogy csináljam a dolgokat, hogy arra képes is. Tehát, hogy van szabadsága, hogy megvalósítsa azt, hogy olyan férj, feleség, szülő, gyerek, munkatárs, dolgozó, valamilyen jó, ilyen küzdő ember legyen, amilyen akar lenni. És hogy ebben semmi nem tudja megakadályozni, meg szabad ember. Nem a körülmények, nem nyomások, semmi nem befolyásolja ezt, nem mert szabad ember. És az ilyen szabad ember, az mindig érzi, hogy van erőm ahhoz, hogy ez keresztül vigyem, és hogy én ilyen legyen. Van erőm hozzá. Hogy nem csak szeretnék ilyen lenni, vagy vágyok ilyen hívő ember lenni, hanem hogy képes vagyok ilyen hívő ember lenni. Tehát ez a keresztény szabadság lényege, és ezt váltja ki az emberben a Jézus Krisztussal való találkozás, az Istennel való találkozás. Persze addig is hihetünk benne, természetesen, ez semmit nem mond le a hitünkből, csak a találkozás, tehát a kapcsolat teszi ezt a hitet erőssé és valóságossá. Szóval mit tehetünk ezért a találkozásért? Lehet, hogy valaki azt mondja, amit erre válaszolok, hogy mert ez nem sok, de én nagyon sok. Az ember nyitott. Hogy mit jelent ez a nyitottság? Hogy ő az érdeklődésem középpontjába helyezze. Addig is, amíg nem jön létre ez a találkozás. Szóval mihez hasonlítsam ezt a fajta nyitott igyekezetet a szerelemhez. Ritka az, hogy egy lány és egy fiú között ugyanabban a pillanatban létesül a szerelem. Valamelyikőjükben általában hamarabb. Mit tud csinálni addig az, akiben hamarabb, amíg a másik ezt nem hagyja jóvá és benne is nem keltődik fel? Hát az, hogy erre nyitott, és a gondolk, és ez a nyitottság azt jelenti a számára, hogy a szerelem személyét a gondolatai középpontjába helyezi. Addig is. Azután is ott lesz, persze, amikor a másik ezt jóvá hagyja, és kinyilvánítja, hogy hát én is szeretlek téged. De ezzel teszi magát alkalmassá, hogy egyáltalán az létre jöhessen, hogy a másik erre azt mondja, hogy hát igen, én is nagyon szeretlek téged. Hogyha ez nincs bennem, akkor a másik hiába mondja, hogy én is nagyon szeretlek téged. Rájön meg. Tehát, hogy ez addig hiába mondja nekem Isten, hogy én nagyon szeretlek téged, amíg én nem vágyom erre. Hogy ez megérintsen, megtaláljon és átjárjon ez a szeretet engem. Hogy, és akkor fog természetesen, ha végül vele személyesen találkozni. Erre azért van nagyon nagy szükségünk, és aztán ennek a fenntartására, mert semmit nem ért volna, úgymond az első tanítványok életében, hogy találkoznak Jézussal, aztán utána mindenki hazamegy, halászik, sző, ács munkáját végzi, akármi, és mesélik még az unokáinknak is, hogy milyen szép emlékez kicsi unokám, hogy én egyszer az életben Jézussal találkoztam, és személyesen ezt és ezt mondta nekem. Hanem onnan tudjuk, hogy ez igazi találkozás volt, hogy bocsánat, hogy ezt mondtam, nem lehetett őket Jézusról lehozni. Tehát amikor még Jézus félre vonult, még akkor is utána mentek és keresték, hogy hol vagy, mert veled akarunk lenni. Én is tudom persze, hogy ha valaki életében meg is történt az, hogy találkozott valóságosan Istennel, sajnos megtörténhet az, hogy az élet változásai, nyomása, kudarcai, stb. Rögtön az elején kicsit távolságtartóvá tesz engem, mert még nem alakult ki egy olyan szoros életközösség, ami bizonyítja számomra azt, hogy ez mindennél többet ér. Hanem jön nehézség, és azt mondom, na, Istenem, most mit csinálni? Hát látom, hogy sem. Hát, igen, de hiszek még benne továbbra is, hogyha nem is történt se gyógyulás, se a kudarcnak a megszüntetése, se a helyreállítása ennek a problémának. De amikor az ember leragad ebben, akkor végül az első találkozásnak sincs már néhány hónap, néhány év után súlya. És a hitből nem tudok élni már. Tehát nem ad erőforrást a hit, hanem azt érzem, hogy egy hullám vagyunk, néha fönt vagyok, néha lent vagyok, és küzdelem ez az egész hívő élet. Egy nagy küzdelem. Szóval, ha bárki azt hiszi, hogy ami elhisz, az önmagában megváltoztatja, hát próbálja ki, és meglátja a hullámvasúton, hogy ez nem elég, ez a fajta. Mert a hitbeli felfogás az, ha valami hasonlatot mondhatok, nem biztos, hogy teljesen jó, az olyan, mint egy ház, amelyben élhet az ember Jézussal, tényleg úgy mond, hogy hiszek, de egyedül és egyedül megoldom a problémákat úgy, hogy hiszek benne, és tudom úgymond, hogy ő mit akar. Mert olvasom a Bibliát, meg hallgatom az igehirdetéseket, meg olvasok egy tömbeket, tehát hogy tudom, hogy végül is mit akar is. Csak az a helyzet, hogy Jézus Krisztus nem azt akarja elsősorban, hogy ilyen vagy olyan elvek alapján, hanem mit akar? Hát, hogy velem él, ezt akarja. Mert az elvek is csak akkor lesznek Krisztusiak, ha vele élve valósítom meg ezt. Mert különben a krisztusi elvekről emberi módon gondolkodunk. Számtalan példáját látjuk a Facebookon, a médiában annak, hogy Bibliát ismerő emberek emberi gondolatai alapján, hogy alkalmazzák, meg magyarázzák különböző helyzetekre a Biblia mondásait, vagy akár Jézus mondásait. Igazából szerintem a legtöbb esetben ezeknek nincs súly. Az ember érzi, hogy nem, hogy Isten nincs mögötte, de a legtöbb esetben egy élet sincs mögötte, tehát hogy az ő élete se bizonyítéka annak a jóságnak, a bölcsességnek, vagy akárminek, amit elmagyaráz nekünk, akik olvas. Szóval azért kell, hogy megtaláljuk először, és megtaláljuk újra és újra annak az útját, hogy vele éljünk, ha hiszünk már benne, mert ez megszabadít, és egyedül azt mondhatjuk, hogy ez szabadít meg bennünket, például a önmagunkkal kapcsolatos elégedettség, elégedetlenség mérítskélésétől is. Ez szabadítja meg az embert. Jézusnak például ezeket a hívó szavait ismerjük mindannyian, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, aki megfáradtatok, és meg vagyok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vannak hívő embertársaink, akik ezt úgy értelmezik, hogy ez egy vígaz. És jó ezt olvasgatni, vagy magunkba visszaidézni, és biztos, hogy ez így van. A következő nagy kudarcig, a következő nagy ellenállásig, a következő nagy ítélkezésekig, ami rajtam csattan, a következő nagy fajig így van. Nem a következő, ez mindig így van. Tehát Jézus nem pusztán megvigasztalni akarja az embert, hanem azt akarja, hogy megértsük, hogy véglegesen van egy belső kiegyensúlyozottságot, egy belső nyugalmat. Hogy bármi jöhet, az ember belül nyugodt. Tehát Jézus az, aki végleges garanciát kínál a belső biztonságra, ha beleírsz. Ha beleírsz. Ági nem tudom, mit szólna, ha azt mondanám neki, hogy tudom, hogy mit vársz tőlem, mert feleségem vagy, de én ebben a lakásban lakom, te meg abban a lakásban laksz. És én bízom benne. És gondolom, te is bízol benne. Hát ez olyan sebbőle se parka, nem? Tehát házastársak akkor mondhatják, hogy bízunk egymásban, hogyha tényleg együtt is él. Most mondhatom-e Istennek azt, hogy én bízom benne, miközben én nem élek vele? Egy. Mondhatom, de minél gyorsabban meg kell teremtenem azt, hogy erre nyitott legyek, és hogy bennem élhessen, és ez egy lelki tapasztalatom és meggyőződésemnek életem legyen, hogy beleélem. Jézus a hegyi beszédének a végén egy hasonlattal próbálja megvilágítani, hogy mi a között az élet között a különbség, vagy a két élet között a különbség, ahol az egyik, az semmi nem tudja elsodorni. Tehát se betegség, se halál, se konfliktusok, se az élet mindennapos problémái nem tudják kimozdítani a belső biztonságából. És miért olyan az, amelyiket folytonosan különbözs az életnek ezek a hullámai, vagy cunamiai, próbái, vagy gyomorúságai. És a következő hasonlatot, példabeszédet mondja Jézus, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az árfal, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és neki rontottak annak a háznak, de nem dőlt össze. Mert kősziklára volt alkotva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a gond emberhez, aki homokra építette a házat. És ömlött az árfal, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen el. Szóval értjük, gondolom, hogy miért fordulhatott elő az életünkben esetleg olyasmi, amikor úgy éreztük, hogy minden teljesen romokban van. Mert nem volt van. Miért volt esetleg az életünkben olyan, amikor azt éreztük, hogy semmi nem jó? Vagy miért éreztünk, esetleg több napon, vagy akár egy-két héten keresztül, teljes csalódottság. Mert valahol nem egy olyan alakul bennünk még akkor, amire mindent föl lehet építeni, és mindent rá lehet építeni. Jézus azt mondja, hogy csak a sziklára épült ház, és azt tudjuk, hogy az nem egy erkölcsi tanítás követés, hisz annyit ismerünk már a Bibliából, hogy szikla maga Jézus Krisztus. Tehát amikor az ember Jézus Krisztus sonban vele él, akkor nem azt mondom, hogy örülni fogunk a csalódásoknak, örülni fogunk, hogyha bármelyik családtagunk megbetegszik, örülni fogunk annak, hogyha még a záróvizsgán se sikerül, örülni fogunk annak, hogy nagyon kevés pénzünk van, és nem jövünk ki már hétvégig se, de hogy ezek nem tudnak összetörni bennünk. És soha nem fogjuk azt érezni, hogy itt a világ vég. Ha Jézussal ég. Jézus tanítványait ismerjük egy kicsit a későbbiek során is, az egyház történelemből is, hogy amikor már nem volt velük földi módon a mester, meghalt, feltámadt, csak a lelki spirituális módon, ezek az emberek képesek voltak ezért a biztonságért meghalni. Megfeszítették őket, lefejezték őket, akármi történt velük, de egytől egyig mind ezért a közösségért inkább meghalt, mert tudta, hogy ez jelenti neki az életet, erőt, stabilitást, a mozdíthatatlanságot. Szóval ez teszi az ember erőssé. A Jézus Krisztussal való kapcsolat, közösség, tehát az a fajta hit, amikor ugyanazt érzed vele, mint mondjuk én Ágival. Persze ezt még senki sem érezte rajtam kívül, még ő sem, mert ez csak az én érzésem. Tehát azzal, akivel véglegesen tudod, hogy összekapcsolódsz, és jöhet háború, jöhet gyömrész, jöhet tűzeső, jöhet akármi, mi összetartunk. Végleg. Ami itt a Földön értünk, ez nem kérdése soha az élet. És amikor Istennel kapcsolatosan is ezt tudod, ezt érzed, és ebben biztos vagy, akkor erre írta Pál a római levélben, hogy tudjuk jól, hogy sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem angyalok, sem más lények, semmi el nem szakíthat engem Isten szeretetétől, ami megjelent Jézus Krisztusban. És ebben biztos az ember. És ezért írták ki mindazt az üldözést, vagy nyomorúságot, ami rájött. Biztos vagyok benne, hogy mindenki vágyik közületek erre a biztonságra. Hisz semmi más nem tudja ezt adni. Ezzel természetesen nem akarom leértékelni az emberi akaratot. Nagyon fontos. Az akaratunk erős legyen. Nem akarom leértékelni azt, amit tréningeken tudnak nekünk adni nálunk gyakorlottabb emberek, és bátorítani tudnak bennünket azáltal, hogy fókuszálás segíti, vagy élet alapvető törvényszerűségeire felhívják a figyelmünket, de mindez akkor lesz még erősebb, és akkor fogjátok ezt tapasztalni, ha ugyanúgy, mint János, Péter, Fülöp, András, Nátánael és a többiek életében létrejött a találkozás, és ebben utána benne maradtak ebben a szóval, miről akartam beszélni? Hogy Istennel kell élni. A legjobb kapcsolat már azért is, mert egy olyan, az egyetlen olyan személy, akitől soha nem jön negatívunk számunkra, soha nem történik meg, hogy ő bármiben megnyomorítaná bennünket, soha nem történik meg, hogy a valódi szabadságunkat, erőnket korlátozná, mint bármelyik más teljesen jó emberi kapcsolatban, mivel ő is ember, meg én is ember vagyok. Ezt egyes egyedül Isten tudja megadni nekem és neked is. Hát mivel erre biztos, hogy vágyunk mindannyian, csak azt tudom mondani, hogy keressem őt, és ne nyugodjak addig, amíg egy váratlan pillanatban meg nem történik az, hogy találkozik vele, akar hozzám szólni, Felfogtam őt, megértettem. Tudom, hogy mit akar velem, mit lát. És aztán tegyek vele minden energiát abban, hogy együtt maradjunk.